Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a Kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában. A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Hölgyeim és uraim, önök a következő órában a Kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában összevont külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az említett két műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból első hallásra talán elképzelhetetlen, hogy a toszkán kikötőváros Livorno bármiféle kapcsolatban lenne Erdéllyel. Ez a kapcsolat azonban létezik, és alapvetően az erdélyi magyar örményeknek köszönhető, akik a 17. században találtak új otthonra az akkori erdélyi fejedelemségben, és azóta Erdély sokszínűségét bővítik. 2020. februárjában a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület szervezésében tartott előadást dr. Puskás Attila és dr. Kálmán Attila a livornói örményekről, valamint Korzikáról. A nagyszámú hallgatóságot többek között az is érdekelte, hogy milyen közös pontokat lehet találni a távoli olasz kikötőváros és a Kárpátok gyűrűjében élő örmény közösség között. Témánk: livornói és erdélyi örmények fizikai távolságban, kulturális közelségben. Vendégünk dr. Puskás Attila tanár, a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület elnöke, akit egyben köszöntünk is a mikrofonjaink előtt. Elnök úr, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió minden kedves hallgatóját.
Puskás úr, honnan jött az ötlet, hogy Marosvásárhelyen livornói örményekről szóló előadást tartsanak?
2018-ban szerveztünk dr. Kálmán Attila kollégámmal, barátommal egy közös kirándulást, elsősorban marosvásárhelyieknek. Az úti cél Korzika volt, és hát a kirándulás során egyértelműen hajóra, kompra kell szállni ahhoz, hogy eljussunk Korzika szigetére, és természetesen a kompra Livornóban kell várakozni, tehát az erdélyek számára Velence irányából jövet vagy menet, hát kézenfekvő, hogy a toszkán kikötőváros Livorno az a hely, ahol hajóra szállva áthajózhatunk Korzikára. És hát mivel a komp hajó indulásáig idő volt, úgy terveztük, hogy megtekintjük Livorno városát, és én megmondom őszintén, hogy nem igazán tudtam arról, hogy ott örmények lettek volna. A városban való séta során fedeztük fel, hogy a görög katolikusok temploma mellett egy örmény katolikus templom is van, ennek megvannak a jól látható jelei, és hát akkor kezdtem én is elmélyülni ebben a témában, és rájöttem arra, hogy rengeteg kapcsolódási pont van, akár Itália és az erdélyi Kárpát-medencei magyar örmények, akár a magyarság között is, jól lehet, mi erről nem igazán tudunk, és tehát természetesen nem csak Itália jön itt szóba, hanem maga a toszkán kikötőváros is. Itt is találunk konkrét jeleket, kapcsolódási pontokat Erdéllyel.
Van-e ma valami közünk nekünk Erdélyben élőknek ahhoz, hogy Itália és az örmények között intenzív kapcsolat alakult ki?
Hát első hallásra azt mondanánk, hogy hát mi közünk nekünk erdélyi magyar örményeknek, vagy akár magyaroknak is az itáliai örményekhez. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy a Krisztus utáni első században már az örmények kapcsolatba kerültek Rómával, és innen származik a mi első kapcsolódásunk, kapcsolódási pontunk is az örményekhez, hiszen a római birodalom ugye hát Örményországot is elfoglalta, első Tridát örmény király Rómában találkozott Néró császárral, tehát volt már egy kapcsolat, de nagyon érdekes, hogy már az első század végén, második század elején Juvenalis szatiráiban megénekli az örményeket, és nagyon érdekes az, hogy ekkortól kezdve a rómaiak egy olyan gyümölcsöt kezdenek használni, amit úgy hívnak, hogy Prunus armeniaca, vagy Fructus armenicus, amit mi Erdélyben latinul talán úgy ismerünk, hogy perzsa alma, és az nem más, mint a kajszi barack. Tehát a kajszi barack származásilag ugye a Kaukázusról jön, örményeknek köszönhetően kerül a római birodalom területére Rómába, és aztán úgy Erdélybe. De ugyanúgy említhető például az is, hogy Velencében még mindig arménynek nevezik a sárga barackot, tehát örmény neve van ennek a gyümölcsnek. Tehát nem egy jelentős kapcsolat, nem egy kulturális kapcsolat, tehát a gasztronómiát, ha a kultúrához számítjuk, akkor egyértelműen egy jele ennek a kapcsolatnak.
Mikor erősödnek az örmény-európai kapcsolatok, és van-e mindennek magyar vonatkozása?
Az örmények nyugati és ezzel együtt itáliai jelenlétét a korai középkor végére, a 9.-10. Századba tehetjük. Ugye elsősorban az örményekről tudjuk, hogy kereskedők voltak, de azt is kell tudni, hogy számos nyugati kereskedő utazik hasonló kereskedelmi céllal keletre, és több zarándok is útra kell ebben az időben nyugatról Jeruzsálem fele, kapcsolatba kerülve egyértelműen az örményekkel. Tehát a korai középkorban jelentős, én mondhatnám azt, hogy kettős irányú kapcsolat alakul ki nyugat és az örmények között. Már korábban, például Ravennában találunk olyan forrásokat, hogy két örmény egzarka is, tehát vezető, katonai vezető működött, az egyiket Nersesnek hívják, az 560-as évek végén halt meg, másik pedig Sahák vagy Izsák, aki 644-ben halt meg, és ők voltak az örmény milíciáknak a vezetői, és az általuk lakott környéket Ravennában is kis örményországnak, vagy örményországnak nevezték, és nagyon érdekes az, hogy aki járt már Ravennában, meglátogatta a San Vitale templomot, ott egy márvány szarkofágot talál, lehet, hogy éppen nem nézte meg, amin megemlítik az uralkodó Sahák, Izsák király uralkodó nevét, és említik Örményországot is. Tehát ezt ellenőrizni lehet akár interneten, és egy szép latin szöveg látható a szarkofágon. Egy másik politikai szempontból fontos helyszín, nem más, mint Szicília, ahol már a 7. században találunk örményeket. Volt egy nagyon híres örmény uralkodói család, a Mamikonian nemesi dinasztia. Az egyik sarja 832-ben érkezett Szicíliába, és itt található egy Rocca Armena, tehát örmény szikla, örmény kő nevű vár is, amelyet 861-ben meghódítottak. De nagyon érdekes, és szerintem nagyon kevesen tudják azt, hogy 1753-ban világosító Szent Gergely, ugye, aki az örmények apostola, megkeresztelője, az örmények Szent István királya, mondhatnánk így, Palermo védőszentje lett, tehát a szicíliaiak a város védőszentjének választották. Na most, ezek mind korai kapcsolatok, de a tulajdonképpeni komoly kapcsolat a kilikiai örmény királyság megalapításához köthető. Ez ugye az 1198-99-es években jött létre, és egészen 1375-ig állt fent. Hát ennek van egy történelmi háttere, az örmények a Kaukázusról egyre lennebb szorultak iszlám támadások miatt is, létrehozva azt a kilikiai örmény királyságot, ami hát területileg Törökország földközi tengeri déli partjainál található, a Muszadag, a Mózes hegy is tulajdonképpen ezen a helyen található, de úgy, hogy jobban elhelyezzük, tehát Libanon fölött, tehát azt a részt nevezhetjük kilikiai örmény királyságnak, és hát egyértelműen ennek a királyságnak nagy szerepe volt a keresztes hadjáratokban, hiszen az örmények a nagy muzulmán tengerben keresztények voltak, és egyértelműen egy kapcsolódási pontot jelentettek, egy biztos pontot jelentettek az átvonuló keresztes hadaknak. Tehát ebben az időben komoly kapcsolatba kerülnek úgy a európai népek, gondolok itt ugye olaszok, franciák, franciák, angolok, akár magyarokra, mint az örmény apostoli egyház és a római egyház, és megtörténnek az első uniós kísérletek egyházi szempontból. Most amit a magyarokat érinti, mert erre is vonatkozik ugye a kérdés, tudjuk azt, hogy IV. Béla királyunk idejében, 1244-ben egy kiváltságlevélben Esztergomban engedélyezik az örmény kolóniát, amit Terra Arminorumnak, örmények földjének neveznek, és ennek létrejötte a Kilikiai királyságra vezethető vissza, pontosabban II. András királyunk és II. Levon kilikiai örmény király kapcsolatára. Most tudni kell azt ugye, hogy az örmény II. Levonnak, aki 1219-ben halt meg, nem volt utódja, unokaöcsét, egy Ruben nevezetű herceget kívánt a tróra, de a ciprusi francia Lusignan család Szibilla lányától egy Isabella nevű lánya született, és II. Endre magyar királyunkkal a keresztes hadjárat idején találkozik 1217-ben, és hát ekkor az örmény király magyar királlyal úgy döntenek, hogy Zabelt II. András fiához adják feleségül, és ennek érdekében Levon kamarást, az örmény kamarást küldenek Magyarországra, hogy hozza el a királyfit, és hát így alakul ki ez a kapcsolat a Terra Arminorum nevezett nevezett földbirtok odaajándékozása. Most a történelmi tény az, hogy hát Levon elég korán meghalt, ugye 2 évre rá, és a kis Endre herceg otthon maradt. Nem lett ebből magyar örmény királyi frígy, de hát megmaradt a Terra Arminorum terület Esztergomban. De IV. Bélához még egy másik tény is köthető, tehát olyan jelentős volt az örmények jelenléte már a Kárpát-medencében abban az időben, hogy a 15. századi Talmács központtal működött egy örmény püspökség. Most erről lehet beszélni, hogy nagyon sok kereskedő érkezett abban az időben Erdélybe, a kilikiai örmény királyság irányából, elsősorban ugye a határmenti településeken, Brassó, Nagyszeben, Fogaras telepettek le, és hát egyértelműen kereskedtek. Most visszatérve Itáliához, a középkorban kereskedelmi szempontok mellett vallási szempontok is érvényesültek, és ösztönzik az örményeket arra, hogy Itáliába jöjjenek. Találunk itt bazilita, tehát örmény szerzetes csoportokat is, akik missziós célok mellett a biztonságosabb helyekre való menekülési igény miatt is érkeznek Itáliába, ösztönözve ezáltal is az örmény katolikus egyház, örmény apostoli egyház közötti egyre intenzívebb kapcsolatot is. Például Genovában 1290-ben jelennek meg örmény szerzetesek, menekülésre készteti őket a Mameluk támadás, tehát vallási jellegű migrációról beszélhetünk, és hát Genova mellett ugye megtelepednek Milánóban, Páviában, Szienában, Firenzében, Anconában, Pármában, sőt még Nápolyban is. Most ez azért fontos, mert amellett, hogy ugye örményül végezték a liturgiát, a kolostoraik mellett, tehát ezek kisebb ilyen 2-3 személyes kis kolostorok, kulturális és jótékonysági intézményeket is létrehoznak, ugye ahol egyház megjelenik, figyelnek ezekre a szociális intézményekre, oktatás intézményekre, és létrejönnek kéziratok fordításával, vagy akár másolásával foglalkozó műhelyek. Tehát elmondható, hogy az örmények és Itália között, Magyarország között is, Európa között ebben a korban, tehát a 6. századtól egészen a 13. századig egy számunkra talán felfoghatatlan, de nagyon jelentős kapcsolat alakul ki kereskedelmi, vallási téren, és ez nem egy egyoldalú kapcsolat, hogy onnan menekülnek az örmények Európa irányába, hanem egy kétoldalú kapcsolat, ami kelet-nyugat közeledését segíti elő.
Puskás úr, értesüléseim szerint az előadás alapvetően a livornói örményekről szólt, de mit kell tudni még erről a közösségről?
Hát erről a közösségről azt kell tudni, hogy tehát Livorno önmagában egy toszkán kikötőváros, tehát a toszkán állam nyugati területein, tehát a nyugati partvidéken helyezkedik el, ahol egy jelentős örmény közösség alakul ki. Egyértelműen, hogy ez a közösség köthető valamilyen szinten Toszkána fővárosához, tehát Firenzéhez is, ahol például a 1307-es évből van tudomásunk örmény szerzetesek jelenlétéről, de találunk örményeket Lukkában és Pízában, tehát ezek alapvetően Livornóhoz közel fekvő városok, tehát Firenze és Livorno között található települések. Most nem sokkal a szerzetesek megjelenése után megjelenik a kereskedői réteg is, és egyik legfontosabb helyszíne a kereskedők jelenlétének Livorno lesz, minek utána ezt a települést Portofrancónak, vagyis szabad kikötő városnak városá lett nyilvánítva a 16. század végén. Tehát ennek elsősorban az volt a célja, hogy ezek a kereskedők nem csak örmények, mindjárt hallani fogjuk, hogy örmények mellett számos más kereskedő is megjelenik, tehát az volt a célja a toszkán hercegnek, később nagyhercegnek, hogy gazdaságilag fellendítse a területeit és a városait, és alapvetően keleti fűszerekkel, kávéval, sejemmel, tehát keleti árukkal lássa el Toszkánát. Tehát ilyen szempontból Livornónak egy hihetetlen szerepe van az akkori toszkán államban. Most a livornói örmények egy komoly közösséget alkottak, örmény kéziratokat másoltak, nyomtattak és kereskedelmet bonyolítottak le. És azt lehet mondani, hogy Livorno hosszú ideig a többi város mellett az egyetlen és a legjelentősebb örmény híd jellegű település Toszkánában kelet irányába. Na most az örményeket több dokumentumban is említik. Tudomásunk van arról, hogy Cosimo Primo de Medici, tehát első Cosimo idejében, aki 1519-1574 között élt, két dokumentum is születik. Az első dokumentum egy egyszerű kapcsolatról tanúskodik, a firenzei herceg és 5. Stefan Salmasteci Katolikos, ugye a Katolikos az örményeknek a pápája, mondhatni úgy, egy pátriárka, aki 1549-ben, vagy talán 1548-ban egy dokumentumot ír alá örményekkel kapcsolatban Firenzében. Na, itt említik az örményeket. A másik dokumentum az úgynevezett privilégium levél, amelyet a firenzei herceg, későbbi toszkán nagyherceg, első Cosimo Medici 1551. június 16-án adott ki, ahol említik az örményeket más népek mellett, engedélyezve elsősorban a zsidó és levántei kereskedők számára, hogy Firenzében és az idézőjelbetett államban, tehát Toszkánában is kereskedhessenek, és hát azt tudni kell, hogy a toszkán nagyherceg számára fontos volt a gazdaság és egyházi kapcsolat kiépítése az iszlám kelettel, és ebben jelentős szerepe van az örmény közösségnek, amely akkor hát iszlám által lakott területeken, tehát Perzsa és a Perzsasah irányítása alatt éltek, de oszmán területeken is, tehát tudták a nyelvet, és jelentős kereskedelmi kötelék voltak kelettel. Na most a privilégiumban a herceg felmentést adott nagyon érdekes módon korábban máshol elkövetett bűncselekmények és szerződések tartozása esetében azok teljesítési kötelezettsége alól, feltéve, hogyha az áldozatok nem a hercegség lakói voltak, tehát mindenkinek minden bűnét megbocsájtották, úgymond csak, hogy menjen oda Toszkánába, menjen Livornóba is kereskedjen, és ugyanakkor a kereskedők vámkedvezményeket kaptak, és hát ugye az elsősorban a zsidók számára nagyon fontos volt, hogy zsinagógákat is építhettek, ez a keresztények számára nem volt kérdés. Most Livornóban kifejezetten örményekről pár évvel később, 1582-től beszélhetünk, Ferdinando Primo de Medici nagyherceg idejében, akinek a livornói kikötőben egy szobrát láthattuk azokkal a erdélyi, mert nem csak vásárhelyi magyar utazókkal, akik elkísértek bennünket Korzikára. És hát itt megállapítható, hogy 1582-ben Livornóban megtelepedett egy Kirákos Mirmán nevű örményi kereskedő, aki konzulként járt el a perzsiai sah nevében. És ugyanakkor Gyulfa kereskedői, ez hát most Azerbajdzsánban található, tehát egykori régi település, Nahicseván tartománynak volt az egyik jelentős kereskedelmi központja. Tehát innen Gyulfából érkező kereskedők, akik Velencében telepedtek le, átjöttek Livornóba, és hát itt is kereskedni kezdtek. Tehát azt lehet mondani, hogy a livornói örmény közösség ezen két herceg, nagyherceg nevéhez köthető, első Cosimo és utódja első Ferdinánd idejére, amikor hihetetlenül beindult a kereskedelem, és virágzásnak indult az örmények élete is Livornóban.
Miért pont a perzsiai sakk nevében történik ez?
Azért a perzsiai sakk nevében, mert amint említettem, az örmények területileg is a perzsiai sakk joghatósága alá tartoztak, és számos örmény kereskedő érkezik Dzsulfából, tehát Nahicseván tartományból. Na most a livornói örményekre még visszatérve, egy másik kiváltságlevéről is van tudomásunk. Megjelent egy úgynevezett Livornina kiváltságlevél 1591. július 30-án, amiben a nagyherceg a Porto Franco és Pisa kereskedőinek hát engedményeket tett azért, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a kereskedelem bővüléséhez. És annak ellenére, hogy elsősorban a zsidó kereskedőknek címezték, hivatalosan is minden nemzet kereskedőjének, levantei, ponentini, spanyol, portugál, görög, német, olasz, zsidó, török, mór, örmény, perzsa, olvashatjuk ebben a dokumentumban. Most ez a kiváltságlevél is felmentette a livornói kereskedőket a múltbeli bűncselekmények és korábbi adósságaik alól, valamint vám és szervezési logisztikai ügyekben is engedményeket kaptak, és azt is megjegyzik, hogy az említett nemzetek fiai szabadon gyakorolhatják vallásukat, letelepedhetnek a városban protestánsok is, ami hát ugye Itáliában még most is, hát azt kell mondani, hogy kérdés, mikor ez alapvetően katolikus népről beszélünk az olaszok esetében, és hát engem is megkérdeztek, hogy hát itt Erdélyben ugye mindenki katolikus, mert nem mindenki katolikus, vannak protestánsok is, és nem értik, hogy akkor ez a protestáns ki ellen protestál, és miről van szó. Tehát nagy dolog, hogy már abban az időben, tehát a 16. században engedélyezik protestánsok letelepedését, tehát egy elég kemény ugye katolikus vidéken, és mellettük engedélyezik a zsidók megtelepedését, zsinagóga építését, és nagyon fontos kiemelni azt, hogy Livornóban a zsidóknak nem kell gettóba vonulni, mint például Rómában vagy más területeken. Tehát alapvetően egy felvilágosult toszkán hercegségről beszélhetünk, ami nyitott a kereskedők felé, azért, mert hát ebből neki elsősorban neki és népének anyagi haszna származik, és a jólétet segíti elő.
Szélfésült meg és karcolt minden át. Egy ösztön láng azt mondta, nincs már tovább, csak felgyulladt és rögtön elfújtál. Nézd úgy vissza a gyökérbe az esőt, mint ott felejtett ócska fürdőkát. Emlékezz, égjen beléd jól a kép, kövessem, mint test az árnyékát.
Úgy volt, hogy egyszer majd látom, az árnyékom úgy lép elém, hogy ott áll színes ruhában, hogy én ő vagyok, ő meg én.
az árnyékod én. Úgy volt, hogy egyszer még láttak, árnyék vagy, úgy lépsz elém. Nézed csak színes ruhában, hogyan leszek az árnyékod én.
Úr, sokszor beszéltünk arról is, hogy a 18-19. Század az erdélyi örmények aranykora, de mikor a tehető az örmények livornói aranykora?
Itt az erdélyi örmények aranykorára kitérve tudjuk azt, hogy amiután az 1680-as évektől kezdve szabadon kereskedhettek Erdélyben, ugye az erdélyi örmények aranykorát 1700-as, 1800-as évekre tehetjük. Számos örmény megtelepedik nem csak abban azon a négy településen, amit kijelöltek számukra, vagy amit létrehoztak maguknak, gondolok itt ugye Szamosújvára, hanem például Marosvásárhelyen is megjelennek, alapvetően kereskednek, és úgy szépen lassan a kereskedelmi rétegben jelentős szerephez jutnak, és meghatározzák például Vásárhely kulturális, gazdasági, társadalmi életét is. Most ha az erdélyi örményeknél ez egy kicsit korábbi időre tehető, tehát az 1700-as évekről, 1600-as évek végéről beszélünk, a livornói örmények egy kicsivel később élik úgymond aranykorukat. A 17-18. Században jelentősen bővül az örmény közösség, ekkora már Livorno egy valóban fontos nemzetközi központ lett, és Európa és a mediterrán térség legkülönfélébb országainak közösségeit szolgálta ki. Most az örmények, livornói örmények előnyére vált az, hogy alapvetően keresztények voltak, tehát őket annak ellenére, hogy az apostoli egyház, mondhatni azt ortodox egyház kötelékébe tartoztak, mégiscsak keresztények voltak másokkal szemben, mások mellett, és jó kereskedők voltak, és úgy a perzsa, mint az oszmán birodalom protektorátusa alá tartoztak, tehát amint említettem, lehetővé vált általuk az örmény, a kelettel való kereskedés. Most számos forrás megemlékezik az örményekről. Egy távoli forrás 1699-ben Amsterdamban a kereskedés művészetéről szóló könyv beszél az örmények által Iszfahánban készített termékekről. Iszfahán egy iráni település, jelen pillanatban is jelentős örmény közösség él Iránban, ebben a városban, és ez a könyv ismerteti például Hovánesztér Davitian Jugeci, tehát dzsulfai örmény kereskedőt, aki 1683-1693 között, tehát 10 éven át megnyitotta a kereskedőutat Nepál, India és Tibet felé, és aki Livornóban és Velencében is élt. Tehát egy olyan szeméről beszélünk, aki lehetővé tette a sokak számára ismeretlen kereskedelmi út létrejöttét abban az időben, az 1700-as évek elején. Tehát ez abban a korban egy óriási tett volt. Utazók is említenek livornói örményeket, például a nagyhercegi Livorno Gája 1607. január 5-én befogott egy angol hajót, és ezen a hajón 90 török, 60 férfi és 30 nő, 34-40 örmény, 40 indiai, 35 muzulmán és 5 keresztény, 7 zsidó és 35 angol volt. És az, hogy ezek az örmények keresztények voltak, lehetővé tette kiszabadulásukat, amikor a Toszkán Gája fogságába kerültek. Tehát azt lehet mondani, hogy Livorno egy jelentős kereskedést folytató örmény kolónia otthona lett.
Puskás úr, elértünk a műsorunk központi kérdéséhez. A felvezetőben is említettük, hogy érdekes kapcsolatot fedezett fel a livornói és az erdélyi örmények között. Kérjük, hogy befejezésül beszéljen most erről bővebben.
A livornói örmények komoly kulturális életet éltek. A 17. században több örmény kézirat másolat is található, amelyek általában vallásos jellegű műveket tartalmaznak. Mindenek előtt fontos számomra kiemelni a két örmény nyomdát Livornóban, ami annak a jele, hogy a város örményei gazdaságilag is támogatták a kulturális életet. Az első nyomda 1643-ban jön létre, és Hovannes Zsovlájeci szerzetes nevéhez köthető, tehát szintén egy gyulfai szerzetes, aki 1639-ben indult el új gyulfából, tehát ez új gyulfa, a régi nahicsenőni gyulfa kereskedélyből alakult település, és 1641-ben érkezik Itáliába, 42-ben Livornóban tartózkodik, és itt nyomtat ki egy könyvet, Dávid könyve és a Zsoltárok címmel, Kirkiev Szakmosz Daviti, 1644-ben, majd egy évre rá keletre távozik. Tehát ez egy, azt lehet mondani, egy könyv kinyomtatása nem nagy dolog a mai ember számára, de hát itt az 1640-es évekről beszélünk. A második livornói örmény nyomda neve a Szurp Jecsmiád Zinév Szurp Szárgisz Zorávor volt, vagyis Szent Jecsmiád Zin és Szent Szárgisz nevéről elnevezett nyomda, amit nem Livornóban, hanem Amsterdamban alapítottak 1658-ban. Gazdasági nehézségek miatt valószínű tartozásokról beszélhetünk. 1668-69-ben, tehát két évig Livornóban működik, és itt négy vallásos jellegű művet nyomtattak ki, majd ez a nyomda 1672-ben Marseille-be kerül, és végül Konstantinápolyba, ahol 1718-ig működött. Az amszterdami időszakban egy bizonyos időtől kezdve egy Oszkán Jens Jerevánci, tehát egy jerevánci püspök támogatta a nyomda működését, aki 1662-ben távozott nyugatra, tehát Amsterdamba, az örmény katolikos egyházi vezető pátriárka megbízásából, és 1665-ben érkezik Amsterdamba. Ebben az évben, február 20-án aláírták az örmény Biblia örmény nyelvű nyomtatási szerződését, és itt kapcsolódunk Livornóhoz, három új gyulfai Livornóban élő kereskedővel, Stefanosszal, Teodorosszal és Petrosszal, vagyis egy István, Tódor és Péter nevű örmény kereskedéssel, és ennek a műnek a nyomtatását 1666-ban kezdték el, és két évvel később fejezték be. Most miért érdekes számunkra ez a könyv, és miért mondhattuk azt a felvezetőben, hogy hát Livorno és Erdély fizikailag ugyan távol vannak egymáshoz képest, de kulturálisan mégis kapcsolatban vagyunk. Hát ott volt ugye az említett negyedik Béla almácsi püspökség, de a livornói örmény kereskedőkhöz köthető az a tény, hogy mi Erdélyben, Gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébánián is meg vagyunk győződve, hogy más örmény plébániákon is őrizzük azt a könyvet, amit 1666-ban Amsterdamban kiadtak. Tehát jelen pillanatban a gyergyói örmény plébánián található egy példány ennek a könyvnek, amit Amsterdamban nyomtattak 1666-ban, a Szurp Jecsmiád Zinje Szurp Szárgisz Zorávor nyomdában. Mi sokszor keressük ugye a kapcsolatot, keressük sokszor önmagunkat is Erdélyben, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mit akarunk, és érdekes felfedezni ezeket a kulturális kapcsolatokat, érdekes felfedezni azt, hogy Székelyföldön ilyen kincseket őriz egy kis lélekszámmal működő örmény plébánia, és azt lehet mondani, hogy ezzel is gazdagítják az erdélyi örmények erdélyi művelődését, szellemi, lelki gazdagságát.
Elnök úr, szép lassan a műsoridőnk végéhez értünk. Ma beszélnünk kellett volna még arról is, hogy az örmineknek végül is Livornóban épült egy templomuk. Javaslom, hogy jövő héten innen folytassuk ezt az értékes beszélgetést.
Én is nagyon örvendek annak, hogy nem fejeztük be ezt a beszélgetést. Azt jelenti, hogy nagyon sok olyan téma van, amiről lehetne még szólni. Hasonlóságban ugye egyértelműen vallási téren is a templom kapcsán is láthatunk bizonyos hasonlóságokat, de azt is elárulom itt előzetesben, hogy más jellegű magyar vonatkozásokról is beszélhetünk a jövő héten. Megköszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét, és további jó rádiózást kívánok!
Köszönjük, hogy itt volt, hölgyeim és uraim, ennyi volt már a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét dr. Puskás Attila tanár, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke nevében is. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.